az ismeretlen reform. Ami biztos, az ágyakat nem csökkentik és nem korlátozzák tovább a kórházak teljesítményét. Csillagos jogi csűrcsavar. A hazai törvény tiltja, és strasbourgi bírói döntés viszont megengedné a vörös csillagviselését. Órákig várnak a vonatjegyre a keletiben, miközben a jegyrendelés mobilon és interneten zavartalan. Jó estét kívánok! Januártól új egészségbiztosítási rendszer lesz Magyarországon. A koncepcióról ma döntött a kormány, nyáron pedig a szakmai szervezetek is vitatják majd. A részletektől eddig csak keveset hoztak nyilvánosságra, a továbbiakról azonnal Székely Tamás egészségügyi minisztert kérdezem, előtte azonban ízelítő a mai sajtótájékoztatóról.
Nagyon sok újságíró várta ennyien az egészségügyi minisztert. Persze lehet, hogy csak a hírérség miatt, de tény, sokan többre, több részlet bejelentésére számítottak. Arról van szó, hogy a kormány ma tárgyalta az új egészségügyi rendszer koncepcióját, így például azt, hogy januártól megváltozik és lesz új egészségbiztosító is. Mindegy, hogyan hívják, ezt mondta legalábbis a miniszter, akár több pénztárosnak is lehet. A lényeg, hogy az OEP, vagyis az egészségbiztosítási pénztár megerősödik, és megyék helyett 7 régióra épül. A megyei pénztárok pedig ügyfélszolgálatok lesznek. Ami pedig nem lesz. Átszámcsökkentés, és nem változik a teljesítményelvű finanszírozás sem. De a fejkvótát nem vezetik be. Az új rendszer viszont nem csak a biztosítási rendszert jelenti, erről is szó volt a tájékoztatón. A tervek szerint fejlesztésekről, népegészségügyi programokról és a humán erőforrás kérdéseiről is szól. Most jön a társadalmi vita, és egészen augusztus közepéig tart.
Az este vendége Székely Tamás egészségügyi miniszter, jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
Hol maradt a többi részlet?
Már milyen értelemben?
Hát valóban mindenki, nem csak a sajtó, a szakma és az ellenzék, de az érintettek is több részletre számítottak ennél a mai bejelentésnél. Például, ha jól emlékszem, az ellenzék a már megtartott tájékoztatójukon a TVK-ra vonatkozó részleteket hiányolták, az adósságokra vonatkozó részleteket hiányolták. Azt gondoltuk valamennyien, hogy ma megtudunk erről valamit.
Hát én úgy gondolom, hogy egy sajtótájékoztatót tartottunk kötött időtartamban, és hát nyilvánvalóan a sajtótájékoztatónak nem feltétlenül az a célja, hogy szakmai mélységekbe evezzünk. Hónaptól egyébként a komplett anyag, ami ennél jóval többet tartalmaz, olvasható a honlapunkon, az egészségbiztosítási pénztár honlapján, megküldjük a szakmai társadalmi szervezeteknek, tehát ugye itt most egy sajtó tájékoztató volt, ahol a lényeget próbáltam meg összefoglalni.
Jó, akkor a nagy szakmai mélységekben nem is tudunk most mi sem elmélyedni, de menjünk végig az alapvető kérdéseken. Az új egészségbiztosítási rendszer mennyiben több pénztár ez, és mennyiben regionális?
Egy nemzeti kockázatközösségről van szó, tehát ilyen értelemben nincs változás. Egy helyre fizetik be a járulékot a biztosítottak, és egy helyről kapják a finanszírozásukat. A szerződéseket viszont 7 pénztárba fogják megkötni, jelen pillanatban egyébként 19 pénztár van. Ezeknek a működtetése az indokolatlan, hiszen ők csak megyei szinten tudják megszervezni az ellátást, és hát miután a minőségi ellátás az egyik nagyon lényeges dolog, amit a biztosítottaknak szeretnénk nyújtani, ezért úgy gondolom, hogy számos szakma vonatkozásában centrumokat kell létrehozni, és nem biztos, hogy minden centrum, illetve minden megyébe egy-egy centrumot kell létrehozni, ezért lesz az, hogy regionálisan szervezzük. Ugyanakkor azért, hogy a biztosítottaknak ne kelljen bármilyen ügyet intézni, a megyeszékhelyre utazni, ezért kistérségi szinten is szeretnénk egy ügyfélszolgálati szintet létrehozni, ahol a biztosítottak jogviszonykérdésekben, táppénzkérdésekben közvetlenül a lakóhelyük közelében tudnak kapcsolatba kerülni a biztosítóval, természetesen az itt lévő egészségügyi szolgáltatók is, tehát a lakossághoz közelebb vinnénk a biztosítási szolgáltatásokat.
És ha jól értem, akkor a biztosító nagyobb szabadságot kapna abban, hogy kivel szerződik, illetve hogyha egy szolgáltatóról kiderül, hogy nem megfelelően végzi a munkáját, akkor megszakíthatja, felvonthatja ezt a szerződést. Na de mit ér az egy olyan térségben, ahol nincsen más?
Attól, hogy egy szolgáltatóval felbontják a szerződést, az ellátásra kötelezett önkormányzatnak az ellátási kötelezettsége továbbra is fenntáll. Tehát valamilyen módon biztosítani kell az ellátást.
Tehát a biztosító mondja fel a szerződést, és az önkormányzat maradott abban a helyzetben, hogy nincsenek ellássa a betegeket?
Nem. Jelen pillanatban is az önkormányzati az ellátási kötelezettség, de jelen pillanatban a biztosítónak szerződéskötési kötelezettsége van, tehát teljesen mindegy, hogy milyen minőségű szolgáltatás, akár rossz szolgáltatás, akár folyamatos szövődmények és tévedések történnek az ellátásban, a biztosítónak finanszírozni kell. Ebben az új rendszerben erre nem lesz kötelezettség, csak és kizárólag minőségi szolgáltatásokat fog vásárolni a biztosító.
Ez azt jelenti, hogy egyes kórházakat akár be is zárhatnak?
Hát ha ne beszéljünk kórházakról, inkább egyes osztályokról. Nem, inkább osztályokról beszéljünk, hiszen attól, hogy van egy intézmény, aminek van 15 osztálya, és abból az egyik nem működik jól, szó nincs arról, hogy a kórházat be kéne zárni. És természetesen arról sincs szó, hogy egyszer csak kimegy egy kommandó, azt mondja, hogy nem jó minőség, amit nyújtatok, és becsukják. Lesznek előre ismert szakmai kritériumok, úgynevezett szakmai protokollok, lesznek finanszírozási protokollok, amik egyébként tartalmazzák, és a beteg is tudni fogja, hogy az ellátás során mi jár neki. A szolgáltató vagy kórház tudja azt, hogy azért, hogy megkapja a társadalombiztosítástól a pénzt, mit kell nyújtania, és ennek meg lesznek a minőségi kritériumai. Ha ezt nem teljesíti az intézmény, nyilván akkor érkezik hozzá egy jelzés, egy határidő kitűzésével, hogy ezeket a problémákat kezelni kell, és ha a problémák továbbra is fönt állnak, tehát a minőség nem javul, akkor jön szóba ennek a tevékenységnek csak, tehát nem a kórháznak a bezárásának, hanem ennek a tevékenységnek a megszüntetésére.
Mi van akkor, ha nem egy intézményen vagy egy osztállyal kapcsolatban merülnek fel problémák, hanem mondjuk egy konkrét orvossal kapcsolatban? Ha jól tudom, itt is plusz jogosítványokat fog kapni a biztosító.
Ez inkább a házi orvosokra igaz ez a történet, miután jelen pillanatban a biztosító csak a házi orvosok vonatkozásában van direkt szerződésben az orvossal. Az intézmények vonatkozásában az intézménnyel van szerződésben. Egyébként házi orvosok vonatkozásában a szabályrendszer az ugyanaz, minőségi szolgáltatás, ha ez nem teljesül, akkor jelzés, ha változás nincs, akkor szerződésbontás. Intézmények esetén ez nem megvalósítható, ott az intézmény oldja meg, hogy az az orvos, aki nem megfelelő minőségű szolgáltatást nyújt, vagy nyújtsa azt a jó szolgáltatást, vagy váljon meg tőle az intézmény.
Hogyan fogják tudni a csalásokat kiszűrni? Ugye ez nem egy népszerű téma, de nagyon sokat hallottunk róla régen is, hogy többek között ez volt az egyik oka a vízindíj bevezetésének, mert akkor feketén-fehéren kiderül, és nem jönnek létre fiktív orvos-beteg találkozások, fiktív gyógyszerfelírás és a többi. Ebben az új rendszerben hogy tudják ezt kizárni?
Nagyon komoly informatikai fejlesztéseket tervezünk elvégezni. Ide tartozik az is, hogy a szolgáltatók egy része minél hamarabb online jogviszonyba kerül a biztosítóval, vagyis akkor, amikor ő ellátja a beteget, a betegellátás közben kapcsolatban van a pénztárral, és megy az információ, hogy mi történik. Tehát ebben az esetben például elszámolás csak akkor történhet, ha a beteg ott van, és hát nyilvánvalóan, hogyha az ellátás közben folyamatosan megy az információ, akkor nagyon sok manipulációs lehetőséget kivettünk a rendszerből. Egyébként úgy fogjuk átalakítani a rendszert, hogy úgynevezett folyamatban épített ellenőrzések lesznek. Most már információtechnológiai oldalról ez a kérdéskör nagyon jól kezelhető, és hát nyilvánvalóan nem lesznek olyan kifizetések, amik kérdésesek.
Régóta lehet arról hallani, hogy ön azért a kapacitásokat is szeretné korrigálni, legalábbis az elosztásukat. Az elképzelhető, hogy kinyitnak olyan osztályok, olyan intézmények, amiket korábban a reform kapcsán már egyszer bezártak?
Én úgy gondolom, hogy erre nincs reális esély. Túl azon, hogy természetesen törvényi szabályozás van erre vonatkozólag, a törvénynek az egyik mellékletébe tételesen föl vannak sorolva bizonyos intézmények, és ott a törvényben meg van határozva ezeknek az intézményeknek a struktúrája, de azért nézzünk szembe a realitásokkal. 2007. április 1-jével kerültek bezárásra intézmények, most 2008 van, tehát ha akarná is valaki, nem lehet helyreállítani. Van egy becsukott kórház, a dolgozók elmentek, ezt nem lehet helyreállítani, nem is akarjuk helyreállítani. Arról természetesen lehet szó, hogy akkor, amikor ezt a kórházi struktúrát, a hozzátartozó területi ellátási kötelezettséget megállapítottuk, ahhoz képest kiderült, hogy az élet egész másképp működik, vagyis a betegek nem a tervezett intézménybe veszik igénybe a szolgáltatást, hanem valahol máshol. Értelemszerűen ennek a kapacitás átrendezésnek és a hozzátartozó elszámolható teljesítménynek is meg kell jelennie a rendszerben.
A másik ahol kiderült, hogy az élet egészen másképpen működik, az a volumenkorlát. Erről azt lehetett ma hallani, hogy új alapokra kívánják helyezni. Ez mit jelent?
Ez azt jelenti, hogy jelen pillanatban az, hogy egy intézménytől mennyit vásárol, mennyi szolgáltatást vásárol a biztosító, az attól függ, hogy 2003-ban az intézmény mennyi teljesítményt jelentett. Azóta eltelt 5 év, és hát mindig azt mondom, ez egy nagyon jó példa, valóban az életből hozom. Volt olyan intézmény, aminek zajlott a rekonstrukciója, az intézmény felebe volt zárva, a betegek viszont értelemszerűen máshova mentek. Elkészült a rekonstrukció, ott van egy gyönyörű szép kórház, a jelenleg hatályos szabályozás értelmében félgőzzel működik, mert annyi teljesítményt tud elszámolni, mint amennyi a bázis évben félkórházzal volt, és ott vannak mellette azok a kórházok, akik korábban ellátták a betegeket, akik viszont most már visszamentek a régi kórházukba, ami egyébként szebb is, jobb is, technikailag is sokkal jobb eszközök vannak benne, de az egyik oldalon nem tudják kezelni, mert TVK van, a másik oldalon pedig kezelik, mert van rá lehetőségük. Ezért aztán egy olyan rendszert kívánunk bevezetni, ami szakít ezzel a bázis szemlélettel. Azt fogjuk mondani, hogy adott kórháznak el kell látnia 120 ezer embert bizonyos szakmákból. Ennek a 120 ezer embernek az ellátásához szükség van ennyi volumenre, és ha ez az intézmény, hogy úgy mondjam, egy magasabb szintű ellátást is tud nyújtani, akkor erre kap külön volumenkeretet.
Hogyan fogják meghatározni, hogy adott 100 ezer ember ellátásához mekkora volumenre van szükség?
Ugye jelen pillanatban rendelkezésünkre áll 1993 óta minden egyes intézménynek, minden egyes ellátott eset diagnózisa, tehát itt azért rögzíteném, hogy nem az ellátott betegeknek az adatai, hanem a diagnózis, amivel kezelték őket. Ebből visszafejthető, hogy milyen betegségek voltak, ebből...
Tehát alapvetően statisztikák alapján.
Persze
van ez a mondás, hogy van a kis hazugság, a nagy hazugság, meg a statisztika. Mi van akkor, ha kiderül, hogy a statisztika nem volt pontos, hogy az élet megint nem úgy működik?
Meg kell adni azt a rugalmasságot a rendszernek, hogyha véletlenül ez történik, akkor legyen mód korrigálni. A jelenlegi szabályozásnak egyébként pontosan az a nagy hibája, hogy nincs benne az a rugalmasság, hogy ezeket a kérdéseket kezelni tudja.
Köszönöm szépen, hogy eljött.
Köszönöm szépen.
Azonnal arról, hogy Strasbourg engedné, a hazai jogszabályok pedig nem csak tiltják, de büntetik is a vörös csillag viselését, mert az Alkotmánybíróság szerint önkényuralmi jelkép. Lehet-e egyszerre tiltani és engedni? Illetve konkrét esetben hogyan dönt majd a bíróság? Erről azonnal vita a stúdióban. És jegyrendelés mobiltelefonon, aztán több órás várakozás a keleti pályaudvar jegypénztárára. Azonnal jönnek a részletek. A Strasbourgi Emberi Jogok Bírósága szerint nálunk is ki lehet tenni a vörös csillagot. Az ugyanis politikai véleménynyilvánításnak számít, és nem önkényuralmi jelképnek. Ez a döntés fölülbírálta a magyar törvényeket. A pert a munkáspárti Vajnai Attila indította, akit egy 2003-as vörös csillagviselési eset miatt büntettek meg. A mostani strasbourgi ítélet elvben nem kötelezi a magyar államot a törvényváltoztatásra, de azért az Unióban elvárják, hogy a tagországok törvényhozása összhangban legyen a strasbourgi ítéletekkel.
2000-ben az Alkotmánybíróság úgy döntött, hogy a vörös csillag és a horogkereszt jelképként való használata alkotmányellenes. A döntést így indokolták.
Az említett szélsőséges eszméket magukénak valló államok, szervezetek, mozgalmak jelképeinek használata fájó sebeket szaggat fel és összeegyeztethetetlen alkotmányos értékeinkkel.
3 évvel később ennek alapján indult eljárás Vajnai Attila a munkáspárt alelnöke ellen, mert egy utcai rendezvényen vörös csillagot viselt az zakóján. A bíróság első fokon próbára bocsájtotta, Vajnai fellebezése után pedig az Európai Bíróságtól kértek állásfoglalást, hogy a magyar szabályozás megfelele az uniós joggyakorlatnak. A döntés tegnap született meg. A strasbourgi bírák felülbírálták a magyarokat, és kimondták, a vörös csillag viselhető, ugyanis politikai véleménynyilvánításnak számít. Vajnai szerint ez egyben azt is jelenti, hogy mostantól nem lehet azonos módon kezelni a vörös és náci diktatúra jelképeit.
Igenis kimondható, hogy ez az ítélet azt jelenti, hogy nem lehet azonos módon kezelni. Tehát a munkásmozgalmi jelképek, az antifasiszta harci jelképei szabadok, és semmilyen módon nem lehet azonos kategóriaként kezelni mondjuk a horogkereszttel, náci jelvényekkel.
Az Európai Bíróság ítélete nem kötelezi arra Magyarországot, hogy vegye ki a BTK-ból a vörös csillag használatának büntetését. Ez mindössze egy ajánlás, ám szakértők szerint, ha nem tartjuk be, akár ki is zárhatják az országot az Európa Tanácsból.
Szórakoztató.
Itt vagyunk, jó viszont.
Az este vendége Magyar György, Vanyai Attila ügyvédje és Futó Barnabás büntetőjogász ügyvéd. Jó estét kívánok. Ezek szerint az Európai Bíróság ajánlata az egy olyan ajánlás, amit nem lehet visszautasítani?
Nem, nem olyan ajánlat. Tehát a helyzet az, hogy a magyar bíróknak a továbbra is a magyar törvényeket kell alkalmazni, a magyar büntetőtörvénykönyvet, a magyar alkotmánybíróságnak a határozatát. Tehát ez nem jelenti azt, hogy nekik ehhez kell alkalmazkodni, és szemben a ma megjelent sajtóval nem egy harmadfokú bíróság a Strasbourg-i bíróság, tulajdonképpen az emberi jogok védelmében mond egy határozatot, és még nagyon fontos, hogy szemben ahogy megjelentek a mai sajtóorganumok a cikkek, ez nem jogerős még ez a döntés. Tehát ez ellen még fellebbezésnek van helye, tehát a magyar állam fellebbezést nyújthat be, és akkor lesz egy végső döntés.
És tegyük föl, hogy jogerőre emelkedik egy ilyen típusú döntés, és ahogy ön is mondta, ugye nem fellebbviteli bíróság az Európai Jogok Bírósága. Mi történik akkor, hogyha Vajnai úr vagy valaki más elítélik, mondjuk mostantól kezdve a magyar törvényhozást nem változtat, és újra valaki az Európai Bírósághoz fordul?
Hát ez egy jó kérdés. Szóval ez egy érdekes lenne, ha ez jogerőre emelkedik, és mondjuk a magyar országgyűlés nem változtat majd, tehát feltéve, hogyha ez jogerőre emelkedik, nem változtat a törvényen, és mondjuk a bíróság nem tud más tenni, hiszen a bírák kötve vannak a magyar törvényekhez, ahogy az előbb említettem, és újra meghozzák ezeket a döntéseket, akkor rendszeresen majd, netán, a felek vagy az elítéltek a Strasbourg-i bírósághoz fordulnak. Tehát ez egy kellemetlen helyzet, kellemetlen politikai helyzetet alakítanak ki. Tehát én úgy érzem, ha ez netán, de nem megengedve, ez jogerőre emelkedik, akkor biztos, hogy egy olyan kérdés, olyan politikai és jogalkotói, nem jogalkalmazás, jogalkotói kérdés merül föl, hogy itt bizony akkor mindenképpen el kell dönteni a magyar országgyűlésnek, hogy, illetve a jogalkotó szervnek, hogy mit kívánnak tenni továbbiakban. Bár megjegyzem, mindig adott egyedi esetet bírál le a Strasbourg-i törvényszék, tehát azért ez nem azt jelenti, hogy automatikusan mindig ugyanazt a döntést hozza.
Ön szerint ez egy egyedi eset, vagy ezzel a döntéssel kimondták, hogy bárki bármikor vörös csillagot viselhet?
Természetesen ez egy egyedi eset, és a Strasbourg-i bíróskodásnak pont az a lényege, hogy mindig a speciál tényállást vizsgálja, és annak megfelelően hoz döntéseket. De ugye nem kell nekem egyetértenem a kollégámmal, az eddig elhangzott.
Azért hívtuk, hogy vitatkozzanak.
Semmi se stimmel, de egyébként örülnék, ha úgy lenne. Nem így van. Először is jogerős. Hozom én a hírt ide az estébe, hogy megelőzzem a hírmondást. Ma a kormány szóvivői tájékoztatón, én magam 8 órakor olvastam az interneten, közölték, hogy a magyar állam tudomásul vette. Magyar kormány tudomásul vette ezt a strasbourgi döntést. Következésképpen kollégám nem akarta ezt megengedni, de ez már jogerős. Következésképpen. Innen kezdve nincs vita. Eldőlt, ez egyezménysértő rendelkezése a magyar büntető törvénykönyvnek. Innen kezdve háromféle dolgot csinálhat a mi kis hazánk. Egyik. Nem törődik vele. Fütyül rá, akkor kiteszi magát annak, hogy hetente jönnek ilyen elmarasztalások, és hetente fogja fizetni az ezzel kapcsolatos kártérítéseket, ügyvédi költségeket, és lejáratja magát egész Európában, és azt fogják mondani Magyarországra, ez egy olyan ország, amelyik szembe megy az európai javaslatokkal és álláspontokkal. Másik megoldás, a parlament összeül, tőle elvárható vagy tőle el nem várható módon megpróbál egységes döntést elfoglalni, és kiveszi a BTK-ból ezt a rendelkezést, amit az európai egyezmény sértését állapított meg a Strasbourg-i bíróság.
Gondolom, ön ez utóbbit javasolná.
Nem, én a harmadikat járom már. Azt mondom most, alkotmánybíróság. Tipikusan alkotmánybírósági kérdés, ügyfelünk megbízásából mi már el is készítettük az alkotmánybírósági beadványt, éppen erre a Strasbourg-i ítéletre itt alapozottan, és azt kérjük, hogy az alkotmánybíróság semmisítse meg a BTK-nak azt a paragrafusát, amely a tiltott önkényúrami jelvényeket sorolja fel.
Csak épp az alkotmánybíróság, a Magyar Alkotmánybíróság mondta már ki egyszer, hogy a vörös csillag az
egy tiltott jelkép. Ez történt 2000-ben. és 93-as volt a beadvány. Kis történelem, 1993-ban hozta be a BTK az önkényű uralmi jelképekre rendelkezést. 93-ban már megtámadták ezt az Alkotmánybíróság előtt. Az Alkotmánybíróság 7 évig vajúdott, majd 2000-ben hozott egy olyan döntést, hogy nincs korlátozásra szükség. Következésképpen ez benne maradt a BTK-ban. Azóta eltelt még egy évtized, megváltoztak a körülmények, Strasbourg ezt az esetet vizsgálta, akkor az úgynevezett regvényi ügy volt az, amely alapot teremtett arra, a rendőrökről volt szó, hogy a rendőrök politizálhatnak-e, akkor abban az időszakban azt állapították meg az alkotmánybírók, éppen a regvényi Strasbourgi bíróságra alapítottan, hogy korlátozható e vonatkozásban a véleménynyilvánítása, mert a totalitárius rendszerhez még nagyon közel volt a magyar rendszerváltást követő szituáció, ma már ez nincs így, és a Strasbourgi Bíróság nagyon fontos dolgot mondott ki, ami most már kötni kell, kötni fogja az Alkotmánybíróságot is, pont a megváltozott körülmények folytán kétszer annyi időt eltelt, és ma már nem hiszem, hogy veszélyt jelent a mi demokráciánkra, ha néhány ember politikai megnyilvánulás céljából, amikor éppen elmegy egy nagygyűlésre, vagy szónoklatot hallgat, vagy tart, fölteszi magára ezt a bizonyos vörös csillag.
Ilyenkor azt számít, hogy az a konkrét néhány ember, vagy az a konkrét mozgalom, csoportosulás veszélyt jelent a demokráciára, vagy azt számít, hogy az a konkrét jelkép. Ugye adódnak a horogkereszttel való párhuzamok. Például hogy indokolják meg, hogy mitől tartják a horogkeresztet Európában is tiltott jelképnek, a vörös csillagot pedig nem.
Így van, tehát a helyzet, az én is olvastam ezt az alkotmánybírósági határozatot és az indokolását is. Én szemben a kollégóval, én úgy látom, hogy nem változott azóta, tehát az indokolással kapcsolatos helyzethez képest semmi történelmileg. Egy pár év telt el, hiszen ezt ugye pár éve ezért hozták, és akkor is tulajdonképpen azt hozták ki, hogy valóban a véleménynyilvánítást, mint alkotmányos szabadságjogot lehet korlátozni bizonyos esetben, hiszen tudjuk, hogy például egy becsületsértésnél, rágalmazásnál a vélemény nyilvánítás az korlátokba ütközik. Ugyanígy azt mondja ki az Alkotmánybíróság, hogy a köznyugalmat sértő megnyilvánulások, adott esetben itt a ötágú vörös csillag használata, az szerintük a véleménynyilvánítást korlátozni kell ebben az esetben, hiszen azt mondja, hogy a köznyugalmat ez bizonyos mértékben sérti. Tehát el lehet képzelni, és azt mondja, hogy, és ez tulajdonképpen a Strasbourgi Bíróság gyakorlata is az, hogy különböző országban különböző mértékben kell azt elbírálni, hogy egy például az önkényuralmi, vagy akármilyen jelkép mennyiben sérti a köznyugalmat, tehát mondjuk szerintem más Németországban megjelenik egy vörös csillag, hiszen akkor esetleg egy igen híres sör márkára gondolnak. Nem rossz, igen, aki a sört szereti, de vagy másra gondolnak, míg a kelet-európai országokban, tehát a volt szociális országokban egy ilyen jelkép egész mást, netán félelmet, megrettentést, elrettentést kelt.
De most is elismerte a bíróság az ítéletében az Európai Bíróság, hogy egyes emberekben a vörös csillag felkelti ezeket a rossz emlékeket.
Csak azt mondja az Alkotmánybíróság, hogy különböző országokban különböző mértékben kelti fel a rossz emlékeket. Tehát egy 50 éves elnyomás, egy 50 éves szocializmus esetében mondjuk egy kelet-európai országban egész más jelent, egész más rossz emlékeket kelt azokban az emberekben, akiket ez mondjuk a korábbi rendszer elnyomorította, vagy a felmenőt elnyomorította, mint mondjuk Németországban, Németország egyes részében, vagy Franciaországban. Tehát azt mondja, hogy különböző országban másképp kell ezt vizsgálni. Én azt nem tudtam, illetve a mai hírekben úgy tudtam, hogy még nem jogerős ez. Ha lemondott a fellebezés jogáról, nem tudom, tehát lehet csak azt mondta, hogy nem kívánnak fellebezni, de hát még határidő van erre, hogy fellebbeznek, vagy nem. Adott esetben úgy érzem, hogy majd az Alkotmánybíróságnak, és egyetértek a kollégának, kell ezt újra felülvizsgálnia, hogy továbbra is fönntartja pár évvel ezelőtt hozott döntését, úgy érzi, hogy mostani történelmi helyzetre, hiszen az Európai Egyezmény azt mondja, hogy mindig az adott történelmi helyzetre, vagy az ország korábbi történelmi múltjára kell megvizsgálni.
Azt megállapította, hogy ez egyezménysértő. Van egy olyan egyezmény, európai egyezmény, amit Magyarország aláírt, ratifikált, tehát az ereje ugyanolyan, mint a BTK-nak. Két törvényünk ütközik. ez a bizonyos egyezmény befogadó rendelkezés ütközik a büntető törvénykönyvvel.
De ez akkor is hatályban volt az egyezmény, akkor is, amikor az alkotmánybíróság hozta, akkor is az egyezmény már hatályban volt.
93 óta ez is hatályban van.
Tehát akkor az alkotmánybíróság úgy bírált el, ezért hogy mondom, nem ütközik az egyezményben.
Akkor is a Strasbourgot követte, ezt mondtam az előbb. Akkor a rekvény ügy miatt fogalmazta meg azt, hogy lehet korlátozni. Ma már nem, a Vajnai ügy pont más példát mutat, azt mutatja, hogy aki politikus és politizál, és akarja hordani ezt a jelvényt, annak meg kell engedni. Nem arról szól a történet, hogy holnap reggeltől bárki hordhatja, és most már nem fogják értelmet marasztalni. Elmarasztalható, hiszen ha még hatályos a BTK, és e vonatkozásban ez nincs kivéve onnan, és fontos, és ön kérdezte, hogy ez egyedi-e, nagyon egyedi, és nem hasonlítható más ügyhöz, mert ha most 300-an eldöntik, hogy holnap sétálnak ebben a trikóban, magára húzzák ezt a helyneken reklámot, hogy így mondjam.
És elítélik őket, akkor 300-an kimehetnek Brüsszelbe.
Ez is igaz, de nem biztos, hogy ugyanezt a döntést fogják megkapni, mert nem politikai jelvény, és nem politikai megnyilvánulás okán történt. Vajnai úr azért kapott igazat, és nyertük a pert, hogy ilyen értelemben mondhassam, és ez számunkra elsősorban szakmai kérdés, és nem jobboldali, baloldali, nyilaskeresztes, meg vörös csillagos kérdés. Szakmai kérdés, hogy ebben a kérdéskörben korlátozható az illetőnek a személyisége, olyképpen, hogy a véleményét szabadon kinyomja.
Ön el tud képzelni olyan szakmai érvet, amivel ugyanennek a gondolatmenetnek az alapján mondjuk a horogkeresztet lehet valakinek a számára viselhetővé
tenni? Teljesen kizártnak tartom, de sok sikert kívánok annak, aki ezt végig tudja vinni. Mi végigvittük, és én örülök ennek a győzelemnek, mert ez egy nagy szakmai eredmény. Nem magunknak, úgy egyáltalán. Aki ezt meg tudja csinálni fasiszta jelképpel, minden kalapomat megemelem.
Köszönöm szépen a beszélgetést.
Önök már 6 éve tudják, hogy mi nyáron is este vagyunk a legfrissebbek. Hír és háttér. Este. A Magyar Televízió Pulitzer emlékdíjas magazinja.
Holnap a parlamentben találkoznak a közjogi méltóságok, hogy a hétvégi meleg felvonulást megzavaró atrocitásokról beszéljenek. Arról, hogy miért nem képes megvédeni önmagát egy demokratikus többség. Hogy miért nem nyújt elég védelmet a mai alkotmányos intézményi szabályozás. A találkozó Gyurcsány Ferenc kezdeményezte. A kormány szóvivő szerint a találkozón részt vesz Sólyom László köztársasági elnök, Szili Katalin házelnök, Pacolai Péter az alkotmánybíróság elnöke, valamint Kaposvári Bertalan a legfelsőbb bíróság elnöki jogkörben eljáró elnök helyettese. És most a nap további fontos hírei jönnek. Röviden.
Megúszhatja a börtönt Kulcsár Attila, ha a bíróság elfogadja a védelem érveit, és sikkasztás helyett csalás miatt vonja felelősségre a volt brókert. Ebben az esetben ugyanis újra kell kérni Kulcsár kiadatását Ausztriától, ugyanis a kiadatási kérelemben 2003-ban a csalás nem szerepelt. Az új kiadatás pedig hónapokig is eltarthat. Jogszabály szerint, ha a per nem a vádlott hibájából húzódik el, a bíróságoknak jóval enyhébb büntetést kell kiszabniuk. Hangos vitával és a felháborodott pénzügyminiszter távozásával zárult az Országgyűlés Költségvetési Bizottságának ülése. A testület többsége nem támogatta a Fidesz áfa csökkentési javaslatait, és elutasította a rendkívüli parlamenti ülés összehívását is. Orbán Viktor egy hete kezdeményezte, hogy az elszabaduló árak miatt csökkentsék a benzin jövedéki adóját, az alapvető élelmiszerek és a távhő áfáját. Szakértők szerint azonban a többlet áfa eltűnne a kereskedőknél. Irán rakétákkal torolja meg, ha az Egyesült Államok vagy Izrael megtámadja. Az elszántság bizonyítására az iráni forradalmi gárda rakéták kilövésével gyakorlatozott. Az elrettentésnek szánt akciót egy nappal azután hajtották végre, hogy Prágában aláírták az amerikai rakétavédelmi rendszer európai telepítéséről szóló megállapodás.
A Magyar Vasutat látszólag meglepte, hogy a turista szezonban sokan utazni szeretnének. Ugyanis továbbra is hosszú sorok kígyóznak a keleti pályaudvar nemzetközi jegypénztáránál. Van, aki 3 órát várt arra, hogy megvehesse a jegyét. Más tartnál azt mondják, a nyári időszakban több pénztáros kellene, erre viszont nincsen keret. A számítógépes jegykiadás bevezetését pedig még csak tervezik, ahogy az internetes jegyvásárlást is.
Nem is olyan régen még ez volt az egyetlen lehetőség a jegyváltásra, de ma már sokkal egyszerűbb is lehet. A jövő pedig a mobiltelefonra érkező digitális vonalkódé, de ne szaladjunk annyira előre. A MÁV-nál másfél éves késéssel vezették be az internetes jegyvásárlást, a hagyományos pénztári.
Hogy Monori erdőre egy diák egy mennyibe került.
És a fizetőautomatás mellett.
Budapesten a nagy pályaudvarokon, itt a helyszínen is a nyugati pályaudvaron, a keleti pályaudvaron és a déli pályaudvaron, illetve vidéken, Debrecenben és Miskolcon kerültek kitelepítésre az úgynevezett kioszkok, azok a jegyátvételi automaták, amelyek ahhoz szükségeltetnek, hogy az utasok az interneten megvásárolt menetjegyet vagy helyjegyet át tudják venni a pályaudvarokon.
Mindennek még nem örülhetnek a keleti nemzetközi jegypénztárának várójában, nem is tudnak róla. Itt a legrosszabb képet festjük magunkról. Nincs internetes jegyrendelés, van viszont több órás sorban állás a kézzel írott jegyért, fullasztó hőségben, szűk helyiségben, átcsorogva.
Mióta? Hát két órája.
Van, aki úgy csatszolja, 5 órás várakozás elé néz.
Very long time. Welcome to Hungary. This is taking ages.
Ez az izlandi fiú a barátainak is elmeséli mávos kalandjait.
Nagyon borzalmas.
A jegyvásárlás egyébként így zajlik.
Az emberek körbeállják ezt az automatát, semmi nem látszik, sehol egy hír, egy tábla, úgyhogy itt állnak teljesen fölöslegesen az emberek, és hogyha ezt lekésem ezt a vonatot, akkor elkésem a csatlakozásomat.
It's okay, it takes quite a while. It's too long.
Mondja maliciózusan ez a diák.
15 éve így működik, 15 éve vagyok itt, úgyhogy szomorú.
És vissza a jövőbe. A MÁV tervei szerint jövő januártól lehet majd mobillal vonatjegyet venni. És mobilunkkal tudunk majd beszállni a repülőbe is. Az ilyen nagy felbontású kijelzői mobiltelefonokra lehetne digitális vonalkódot küldeni, ám jelenleg ezt a rendszert még tesztelik, nem itt Budapesten, hanem Nyugat-Európában. Ám azt mondja a repülőtér illetékese, hogy az itteni kijelzőolvasók már felismernék ezt.
Gyakorlatilag hamisíthatatlan lesz a repülőjegy.
A mobiltelefonra érkező vonalkóddal a telefon birtokosa ugyanis azt igazolja, hogy interneten vette meg a jegyét.
A most épülő új Ferihegyi terminálon is mi is megteszünk mindent azért, hogy az új rendszerek bevezethetőek legyenek. Ez nem csak az elektronikus vagy digitális jegy azonosítást jelenti, hanem magát az utas azonosítást is.
Nem újdonság az internetes repülőjegyváltás. Évek óta lehet így jegyet venni, csak célszerű volt kinyomtatni a visszaigazolást. A telefonos korszakban erre sem lesz szükség.
Elég lesz egy jó minőségű mobiltelefon ahhoz, hogy vigyük magunkkal a zsebünkben a repülőjegyünket is.
A BKV tervei között is szerepel az internetes és mobiltelefonos jegyvásárlás bevezetése, mert a sorban állással nem mindenki elégedett, főleg mióta nyugtát is kell adni a BKV-nak.
Reggelente mondjuk, amikor főiskolára igyekszem, akkor bizony előfordul, hogy hosszú sorok kígyóznak. Hát pláne akkor pipa az ember, hogyha mondjuk áfás számlát kérnek előtte. Ezt leszámítva teljesen jó, át még nem vágott senki, úgyhogy becsületesnek bizonyulnak a jegypénztárosok is.
A BKV azt ígéri, még az idén elindítja a mobilos jegyértékesítését.
Ezek a jegytípusok 60, illetve 90 percen át lesznek érvényesek.
Egy 500-asért egy órán át lehet majd utazni.
Ez volt az Este. Utánunk most a 24 című filmsorozat következik, riportjainkat elolvashatják és meg is nézhetik az interneten. A címünk www.azeste.hu, itt várjuk véleményüket is. Mi köszönjük a figyelmüket, viszontlátásra!
Ő itt J.T. Neumeier. Itt szintén ő a lányával, Jessivel. Itt ugyancsak ő. Holtan. Már csak 4 napja van, hogy kiderítse, ki és miért ölte meg.
Remélem nem rettem meg attól, amit kiderít.
Az idő vészesen fogy. Megváltoztathatja a jövőjét? 5 nap az élet. A sorozat folytatódik pénteken este az M1-en.
Újra itt a GSX R kupa. Egyenlő esélyek, egyenlő feltételek profiknak és amatőröknek egyaránt. Itt csak az számít, ki húzza jobban a gázt. Tartson velünk vasárnap éjjel az M1-en.
A közvetítés támogatója a Magyar Suzuki ZRT, a Daimler Chrysler Automotive Hungária Kft. És az Erste Leasing Motoros Akadémia szervezője a Hungaroring Motorsport Iskola Kft.
Egy váratlan haláleset.
Meghalt a keresztapád.
A végrendelet.
A kék papagájt és a Mimóza nevű házamat keresztgyerekeim örököljék.
És a sors.
Kénytelenek leszünk eladni.
A többi már csak rajtuk múlik.
Amíg van közönség, van remény is, mert ők tartanak életben, érted?
Gerard Lanvin, Catherine Deneuve és Emmanuel Béart főszereplésével. A kék papagáj. Hétfőn 20 óra 10 perckor az M1-en.
Jenő, azt írja az újság, hogy ez a környék a világörökség része, akkor én is az vagyok?
Nem, Luisa.
És a lakásunk?
Az sem, Luisa. Hanem egyszer a gyerekeinké lehet. Ezért jó az FHB jelzáló járadék, mert megmarad a lakásunk tulajdonjoga, és a nyugdíj mellett biztos havi jövedelmet kapunk.
Jenő, akkor én minek vagyok a része?
Az életemnek, Luisa.
FHB időskori program. Az FHB jelzálogjáradékkal lakását családja örökölheti. Ön pedig gondtalanul anyagi biztonságban élhet.
Placido Domingo augusztus 2-án Pécs városában. A három tenor legendás alakja Placido Domingo az Expo Center Pécs szabadtéri színpadán. A Star Tenor műsorán világslágerek, musical részletek és a legkedveltebb operaslágerek. Jegyek már 6900 forinttól a Tex hálózatában kaphatók.
Házhoz jön a pénz. A Posta nyugdíjszámlával kézbesítője díjmentesen otthonába viszi nyugdíja ön által meghatározott részét, míg a többi biztonságban gyarapodik számláján. A részletekről érdeklődjön a postákon, kézbesítőjénél, vagy hívja a Postatelebankot.
Stadion nyár a Puskás Ferenc Stadion szoborparkjában. Könnyű parkolás, óriás kivetítő, kényelmes körülmények. Nézze velünk az olimpiát augusztusban. www.stadionnyar.hu.
Ropogós kenyér, mogyoró, lédús és kemény gyümölcsök, mindet imádom. Sajnos eddig nehezen tudtam őket megenni. Aztán hallottam a Corega műfogsor rögzítő krémekről. Már egy vékony csíkkrém is tökéletesen helyén tartja a műfogsort egész nap. Így újra élvezhetem azokat az ételeket, amelyeket nagyon szeretek. Corega műfogsor rögzítő krém. Megbízható, erős rögzítés.
Hatos lottó heti várható főnyereménye 1 milliárd 600 millió forint. Az ötös lottó főnyereménye 720 millió forint. 1 milliárd 600 millió és 720 millió forint.
Bármikor bejöhet. 1886. Atlanta. Egy patikus John Pemberton megalkotja a Coca-Colát. Délre a Georgia állambeli Savannah kikötőjébe utazik, hogy a fűszerhajókon megtalálja az ideális hozzávalókat. A földkerekség fűszereiből válogatva alkotja meg titkos receptúráját. Az eredmény egyedülálló íz és felfrissülés. Az igazi Coca-Cola 1886 óta. Hozzáadott tartósítószer és mesterséges aroma nélkül. Eddig is, ezután is.